Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérítik. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ugye világjárvány van, rendkívül nehéz helyzet. Mi az, amit ez a helyzet megmutatott egész világosan a magyar egészségügyről?
Sok mindent. Egyik oldalról azt, hogy a magyar egészségügy is ugyanabban a hibában szenvedett, mint az összes többi ország egészségügye, hogy elkényelmesedtünk. Azt hittük, hogy ezek a problémák már mögöttünk vannak, már nem a fertőző betegségek az igazi probléma, hanem a nem fertőző betegségek, tehát a rák, a egyéb krónikus megbetegedések, szívérrendszeri betegségek, stb., hogy már nem kell annyi kórházi kapacitás, hiszen egynapos sebészettel, nappali kórházzal, gyógyszereléssel sok mindent meg tudunk oldani. És ráadásul az egészségügyet is elérte az a világtendencia, hogy a hatékonyság növelés érdekében kvázi nulla tartalékkal működik minden. Tehát nem a beszállítók szállítsanak mindent napra készen, és ne legyenek tartalékok, ne legyenek felesleges kapacitások. Tehát erről szólt általában a 20. század vége, illetve a 21. század eddigi időszaka, és ezt most az egész fejlett világ egészségügye megszenvedi, többek közt a magyar egészségügy is, hiszen fertőző osztályokat kvázi leépítettük, a kapacitásokban nem voltak megfelelő vésztartalékok, és általában az egészségügyi rendszereknek, ami új tanulsága, hogy sokkal nagyobb adaptivitás, rugalmasságra van szükségük. Tehát ezek az egyik oldalról a tanulságok, vagy levonandó konzekvenciák. A másik, hogy a járványnak ugyanakkor néhány pozitív hatása is van. Nem örülök neki, most ne értsen félre bárki, de az például kifejezetten előnyére várt a magyar egészségügynek, hogy azt az elkényelmesedő lemaradást, amit a telemedicina, az e-health alkalmazásokban, a távkonzultációk szabályozásában, alkalmazásában a magyar egészségügy eddig bemutatott, holott az elektronikus egészségügy, a szolgáltatási tér, az sok mindent lehetővé tett volna, de azért az e-recept az nem volt eléggé használt, az e-beutaló az nem működött. Tehát egy csomó ilyen dolog, ami a működésben korszerűsítés irányába terelte az egészségügyet, ez a járványnak meg nagyon kevés, de pozitívuma közé tartozik.
Mit gondol, ezek a tapasztalatok tartós tapasztalatok? Magyarán mostantól fenn fogunk tartani egy tartalékellátási rendszert, kerül, amibe kerül, mert nyilván amikor nem használják, az sokba fog kerülni, vagy elfelejtjük néhány hónap múlva, és minden visszaáll a korábbi rendbe?
Azt gondolom, hogy egy harmadik megoldás fog következni, ami nem a nagyon nagy tartalékoknak a fenntartását jelenti, hanem egy oldalról a felkészülés az ilyen helyzetekre, tehát a megfelelő akár beszerzési források előzetes potenciális lekötésére gondolok, vagy arra, hogy igen, legyen bizonyos dolgokban hazai gyártási képesség, nem gyártás feltétlenül, mert nem kell annyi lélegeztetőgépet gyártani minden évben, minden hónapban, de hogy legyenek, vagy maszktól kezdve egy csomó mindenben, legyenek ezek átállíthatók pillanatok alatt, tehát ilyen szempontból legyen megfelelő felkészülés, és ugye az előbb mondtam, hogy a problémák, amire rámutatott, az adaptivitás hiánya. Tehát valószínű, hogy nem tartalékkapacitások tömegével, hanem a kapacitásoknak a flexibilitásával, átrendezhetőségével kell ezekre a kérdésekre válaszolni, mert azért én nagyon-nagyon bízok abban, hogy ez a járványon azért előbb-utóbb alapvetően túl leszünk. Azért mondom, hogy alapvetően túl leszünk, mert ma komoly az esélye annak, hogy meg kell tanulnunk együtt élni vele, de nem ezen a borzalmas szinten, ami most van.
Számított-e az ön tapasztalata szerint ebben a járványban az, hogy a magyar kórházi ellátórendszer az hagyományosan nem csak a klasszikus gyógyítást végzi, hanem egyfajta szociális ellátásként is funkcionál?
Azt gondolom, hogy e tekintetben itt maximum annyi, hogy a fizikai kapacitások bőségében volt ennek szerepe. A járvány terjedésében azt gondolom, hogy nem. Tehát nem kórházon belül terjedt a járvány elsődlegesen, vagy legalábbis nem a szociális vegyes indikációi betegek voltak azok, akik elsődlegesen ezt tették, hiszen akik szociális otthonból jöttek, azok már betegként jöttek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem volt egy nagyon meghatározó szempont.
És ez a modell...
Esetleg annyiban, hogy mondom, hogy kapacitást lehetett könnyebben felszabadítani, hiszen ott nem a nagyon minden áron kórházi ellátást igénylő betegek feküdtek.
És ez a modell, ez a továbbiakban is így marad majd? Hogy nem feltétlenül kórházi ellátást igénylő, hanem csak valahol lenniük kell, mert nem lehetnek máshol típusú betegek az ellátásban maradnak?
Nagyon reméljük, hogy nem. Tehát ez a COVID-járvány előtt már egy több kormányzatnak, és így a mostani egészségügyi kormányzatnak is célja volt, tehát pontosan a COVID-járvány húzta keresztbe ennek a megvalósítását, meghirdetett cél volt a két intézményrendszernek az elválasztása, ami hihetetlenül fontos, mert ma már a kórházban nem az ágy a meghatározó ápolási tényező, hanem egy nagyon komoly high-tech felkészültségi háttér és nagyon komoly szakmai tudású csapat, amit viszont ápolás célra, nem szakápolás, hanem szociális ápolás célra fenntartani, olyan luxus, amit egyetlen ország sem engedhet meg magának. Az egy másik dolog, hogy itt is valamilyen új típusú megoldásokat kell találni, tehát mondok egy példát, lehet, hogy a szociális intézményekbe kell a egészségügy által fizetett nővéreket, vagy szakápolókat, vagy adott esetben esetleg orvosi személyzetet is biztosítani, hogy ott helyben tudják ott tartani, ott kezelni a betegeket, azt a súlyos állapotromlást elkerülendő, amikor házba viszi őket később ténylegesen.
Előveszik ezt a kérdést, amikor vége van a járványnak?
A nagy valószínűséggel igen, de én pillanatnyilag a Magyar Orvosi Kamara elnöke vagyok, nem pedig kormányzati pozícióban. Tehát én remélem, hogy elő fogják venni, de nem mi fogjuk elővenni, hiszen ez nem elsődlegesen kamarai kompetencia.
Magyar Orvosi Kamara elnökeként meglehetősen jelentős változások köthetők az ön nevéhez. Új jogállási törvény van egy ideje, ez már dübörög. Mi az, ami az eredeti elképzelésekből megvalósult, és mi az, ami nem?
Azért szóhajtottam ekkorát, mert azt mondta, hogy az én nevemhez köthető a jogállási törvény.
Nyilván az országgyűlés fogadja el, de egész meglepő volt ennek a gyorsasága.
Minket is meglepett. Tehát ugye a hallgatók tájékoztatására akkor azért elmondom a történetet. Volt egy bértárgyalás, ami elindult egy éve, vagy akár több mint egy éve, mert valamikor januárban, és akkor annak kapcsán az EMMI-vel, az államtitkársággal elkezdtünk szakmai kérdésekről beszélgetni. Mi legyen az alapellátással, hogyan lehetne azt megoldani, hogy minél több szakorvosi tevékenység kerüljön le az alapellátásba, hogy lehetne az orvos-beteg találkozásoknak az eseti jellegét a tervezett orvos-beteg találkozások irányába eltolni. Tehát ilyen témákban értelmes beszélgetések kezdődtek, majd jött a COVID. És ugye a COVID áttette az egészségpolitika súlyát a védelmen politikára, azaz Pintér Sándorhoz, akivel egy meglepően jó munkakapcsolat alakult ki. Tehát több témában, rendszeresen aztán túlzás, de jó néhány alkalommal konzultáltunk, különböző témákból kért tőlünk javaslatot, tanulmányt, akár a kórházi és a járóbetegellátás határainak átalakítását mondom, akár az alapellátás, de nagyon fontos munka volt a mi szempontunkból, vagy a mi szemünkben az, hogy egyáltalán az orvosi tevékenység mérhetősége, elszámoltathatósága, minőségi indikátorok bevezethetősége ügyében is kért tőlünk tanulmányt, és természetesen a hálapénzügyben és az ezzel kapcsolatos kérdésekben. Tehát elindult itt egy szakmai beszélgetés, közben a miniszter úr létrehozott egy bér- és hálapénzbizottságot, aminek az elnökeként engem kért fel, és ez egy nagyon magas szintű bizottság volt, hiszen 3 aktív államtitkár volt benne, és 2 volt államtitkár, tehát ez nem egy valamilyen társadalmi egyeztetés volt, hanem egy nagyon magas szintű bizottság. És letettük a dokumentumot, és aztán utána tartósan ebben nem volt semmilyen konkrét további tárgyalás. Majd egyszer csak jött még egy-két apró forduló, és meghívtak minket november, vagy október lege elejére a várba Orbán Viktorhoz. És akkor a miniszterelnök úr a Pintér bizottságban a MOK javaslataként, B változatként letett a bértáblát elfogadta, azért cserébe, hogy az orvosi kamara egyértelműen kiáll és bevállalja a hálapénz teljes felszámolását, beleértve azt is, hogy mindkét oldalról büntethetővé kell tennie a hálapénznek a tevékenységét, tehát az adót és a kapót is büntetni kell. Az orvosi kamarának ez alapcélja volt, hogy legyen rend, átláthatóság és tisztességes jövedelemből mindenféle ügyeskedés vagy féllegális jövedelmek nélkül tudjanak a kollégák megélni, de hát mi ebbe abszolút őszintén és nyugodtan mentünk bele. Ez volt szombaton, egy nagyon szép hétvégénk volt, majd hétfőn délben átküldi a MMI közigazgatási államtitkára ennek a egészségügyszolgálati jogviszonyról szóló törvénynek a azt hittük, hogy tervezetét, de kiderült, hogy már akkor be volt nyújtva a parlamentnek. Tehát mi akkor találkoztunk először ezzel a törvénnyel, amikor már fent volt a parlament honlapján. Mondom, bizonyos elemeiről külön-külön, mint problémáról többször beszélgettünk a kormányzattal, kiemelten Pintér miniszter úr, elnök, vagy miniszter úrral. Tehát nem arról van szó, hogy semmilyen módon nem tudtunk ezekről, de arról, hogy ettől most egy törvény lesz, és ez már olyan állapotban, hogy 2 nap múlva be is lesz nyújtva, erről szó nem volt. És aztán innentől kezdve, hogy azt szoktam mondani, hogy folyamatosan szögletre mentettünk, mert a orvosi kamara az egyetlen egészségügyi szervezet volt, amelyik nem azt mondta, hogy ezt a törvényt meg kell semmisíteni, vissza kell vonni, azonnal ilyen jellegű tiltakozásba kezdeni, hogy ezt vonják vissza, mert mi azt mondtuk, hogy az orvosi kamara 2 alapkövetelését, a tisztességes bért és a hálapénzmentességet azt tartalmazza. Innentől kezdve azokat a pontokat kell, és azokat a pontokat akartuk, és részben sikerült is módosítani, amit viszont pluszba kaptunk, és nem kértük, és ami vagy a kollégáknak méltatlan sérelmet okozott volna, vagy ellátásbiztonságot zavarta volna, vagy egyszerűen csak életszerűtlen.
Összefoglalhatom úgy, hogy átment meglepően gyorsan a fő célkitűzés, és most pontosítani kell?
Igen. Igen, pontosan erről volt szó.
Mit kell pontosítani?
És ezért tartotta fent a kamara tárgyalási pozícióját, mert igen, először még, ha teljesen pontos akarok lenni, ugye azt mondtam, hogy a mindenféle társasági, jogi és egyéb szabályt megfélretéve a parlament honlapján, azaz a benyújtás után találkoztunk a törvénnyel, ez igaz, de az is igaz, hogy amikor én ezt számon kértem a államtitkár úron, akkor azt mondta, hogy írjátok le a problémáitokat, és bizottsági módosító indítványként a kormány ezeket kezeli. És ebből az igazán súlyos kérdéseket azt kezelte is, tehát nem igaz, tehát nem lenne igazságos részemről azt mondani, hogy semmilyen beleszólási lehetőségünk nem volt, csak hát azért egy ilyen súlyú törvényre nem másfél óra egyeztetési határidő a igazán ideális.
Nyilván most egy világjárvány van, és küzdelem van az egész ellátórendszerben, tehát nem biztos, hogy most a legalkalmasabb időpont részletszabályokon vitatkozni, de mi az, amit most azonnal pontosítandónak lát ebben a jogállási törvényben?
Ugye számtalan olyan szabály van, amit egyrészt, most mi is azt mondjuk, hogy lássuk már meg, hogy hogy működik. Mert ez a hitelbe aggódni, ez egy kellemes népszokás Magyarországon, hogy előre félünk valamitől, amit nem is tudjuk, hogy pontosan mi. Most már, ha megvan a törvény, megvan a kormányrendelet, van országos kórház főigazgató, annak vannak rendelet vagy utasításai, akkor most már talán megéri megnézni, hogy mi működik ebből, mi a valós élet, és nem csak a félelmekre alapozni ezeket a dolgokat. Ugyanakkor van pár olyan dolog, ami az orvostársadalomnak egyik oldalról régi sérelme, másik oldalról ezeket a tehát lényeg az, hogy régi sérelem, de ezeket az új szabály egyrészt nem orvosolta, másrészt felszínre hozta, mert bezárta az orvoslásának régi kis kapuit. Hogy egyértelmű legyen, hogy miről beszélek, ugye nem új az a jogszabály, ami ellen most a legnagyobb felháborodás van, és ami ellen a kamara is erősen küzd és küzdeni is fog, hogy az a lehetetlen helyzet, joghelyzet van, hogy éjszakai túlmunkáért, túlóráért, többletmunkáért 70%-os bérjár csak, mint a nappali normál munkáért. Hát nincs még egy olyan ágazat, vagy még egy olyan munkahely, ahol a túlórát azt kevesebbe fizetik, ráadásul hogy ezek a túlórák, ezek megterhelők tudnak lenni, éjjel műtőbe állni. Szóval azért felelősségtől kezdve a tényleges fizikai megterhelésig és lelki megterhelésig. Ezek igazán súlyos dolgok, tehát valóban lehetetlen és méltatlan helyzet lenne az, hogyha ezért kevesebb jövedelem járna, azaz kevesebb bér, mint a normál munkaidőben.
Ez rendeleti úton, a főigazgatóság szinten egy orvosolható, igazítható probléma?
Igen, egyik oldalról, másik oldalról viszont forrást is hozzá kell rendelni, de az a lényeg, hogy ugye ez a szabály, hogy 70%, ez nem új, ez nem most találta ki a jelenlegi kormányzat, csak miután a régi bér 70%-áért senkit nem találtak ügyelni, ezért különböző megoldásokkal, vagy úgy, hogy többet adott a kórház, vagy úgy, hogy ugyanaz az orvos, aki ott dolgozott, négy után jogviszonyt váltott, és vállalkozóként számlásan ügyelt tovább, és lényegesen magasabb vállalkozói díjért, mint amennyi a akkori órabérének a 70%-a volt, mert különben nem lehetett volna az ügyeleteket fenntartani, és akkor nincs kórház, tehát ezt az intézményzetük megoldották. Na most ugye jött az, hogy egy tisztességes béremelés volt, az alapbéremelés, de bizonyos szakmákban, bizonyos helyekben és nem kevés helyen ennek a megemelt bérnek a 70%-a nem éri el azt az előtte kialkudott bért. És ez a konfliktus helyzet, amit mindenképpen kezelni kell, hogy a magasabb bér, a béremelés kapcsán nem lehet kevesebb a jövedelme valakinek, hogy leegyszerűsítsem a problémát.
De ha korábban nem találtak annyi pénzért ügyelő orvost, akkor most fognak találni az alapbér 70%-áért? Nem ugyanaz
fognak,
a helyzet fog előállni?
Nem fognak, és ezt szerintem a kórházfőigazgató is tudja, illetve miniszter úr is tudja, csak az orvosi kamara tényleg rendet, tisztességes, átlátható szabályokat szeretne. És ezért nem szeretnénk egyes szakmák, vagy egyes személyek érdekérvényesítő képességére bízni mindezt, hanem azt szeretnénk, ha tisztességes, rendszer szerint jogszabály szintű megoldás születne ebben a kérdésben. Ugyanígy a másik nagy sérelme a szakmának, hogy teljesen logikus az, hogy ha valaki végig dolgozott 24 órát, és végig dolgozta ráadásul, akkor másnap reggel ő, ha visszamegy a műtőbe, nem ugyanazt tudja nyújtani. Egyrészt az ő egészsége hihetetlen kockázatnak van kitéve egy 30 órás műszakban, másrészt pedig a betegbiztonságot is ez kockáztatja. Tehát ezért az teljesen rendben van, hogy azt mondják, hogy ügyelet után kötelezően ki kell venni pihenőidőt, mert hogy ez a orvos és a beteg érdeke is. Csak az nincs rendben, hogy ezt a kötelezően kivevendő pihenőidőt, ezt jó néhány kórház levonja a bérből, mert hogy nem dolgozott az idő alatt. Na most, ha belegondol abba, szerkesztő úr, hogy az ügyeletért 70%-ot kap az orvos, amért este vagy délután dolgozik, de ezért 100%-ot vonnak le a munkabéréből, akkor azért ez megint egy olyan helyzet, ami érthető, hogy a kollégák által, illetve a kamara által nem tolerálható.
Van előrelépés ennek a letárgyalásában, és hogyha igen, akkor kivel?
Az országos kórház főigazgató még a aláírási periódus előtt a tárgyalásunk hatására saját hatáskörben lehetővé tette ezt, ennek az igazságtalanságnak a kompenzálását vagy korrigálását, azaz a 30%-kal engedte megemelni az ügyeleti díjakat. Csak ez megint azt jelenti, hogy ahol van forrás rá, ahol van helyi alkú, tehát előrelépés mindenképpen, és köszönjük, és főleg nagyon fontos, hogy kialakult az országos kórház főigazgatóval egy viszonylag rendszeres konzultációs időrendszer, párbeszéd, levelezünk, és több javaslatunk meghallgatásra talált, és főleg a stílus nyitottságra utal, ahogy ezekről tárgyalunk. Csak nem a főigazgató úrra szembeni bizalmatlanság az, hogy a jogszabály az mindenképpen egyértelműbb, hogyha ez nem egy főigazgatói utasítás, amit bármikor bárki, nem ő, de bárki megváltoztathat, és főleg a főigazgató nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó, tehát nem tud forrást rendelni ehhez a többlet lehetőséghez. Ehhez jogszabály, ehhez kormányzati cselekedet, szándék szükséges.
Elnök úr, mi a kamara véleménye már, hogyha van erről, a munkában, illetve ügyeletben eltöltött idő mennyiségéről összeadva? Mert egy kamionost egy idő után a rendőr kiemel, hogyha a tahográf túl sokat mutat. Orvost kiemel valaki?
Erről szól ez a bizonyos második probléma, hogy nem dolgozhat tovább, hanem haza kell mennie. Ugyanakkor az egészségügyben, és amikor azt mondtam, hogy mi rendet akarunk, ez is az egyik oka, elterjedtebb volt az a megoldás, amit úgy tudom, hogy a kamionosok már nem lehet megcsinálni. Magyarul valószínűleg a kamionosok már nem működik az, hogy Kovács József kamionos vezet N órát, mint a hungarok amilyen alkalmazottja, majd amikor a tahográf betelik, vagy hogy kell ezt mondani, tehát letelik az az idő, amit ő vezethetett, akkor kicseréli a papírt, és Kovács József sofőr BT-ként vezet tovább.
Tehát orvosoknál ez nem lehet?
Orvosoknál ez, hogy részint pénzügyi okokból, hiszen azért katásként úgy, hogy főmunkahelyen van, ugye ugyanabból a pénzből a kórház is jobban jött ki, meg az orvos is.
De mennyit órában, mennyi az, amennyit egy orvos dolgozhat? 8? 12?
Erre vannak általános szabályok, tehát ugye a hivatalos szabály szerint azt hiszem 2 hónapos időre, vagy 3 hónapos időre elosztva, tehát nem adott időben, de heti 60 óra az, amennyit lehet dolgozni. Megvan, hogy mennyit lehet egybe dolgozni, és ez, amit mondtam, hogy utána pihenőidőket ki kell venni. Csak akkor, hogyha különböző jogviszonyokkal játszottak, akkor ezt nem feltétlenül ellenőrizték, de most ennek egyik oldalról most megvan a informatikai lehetősége ezzel a bizonyos egészségügyi elektronikus szolgáltatási térrel, és főleg megvan a jogalkotói szándék, hiszen amikor a különböző jogviszonyok rendezését célozta meg ez a törvény, és amikor azt mondta, hogy a másodállásokat engedélyeztetni kell, ellenőriztetni kell, stb., akkor ezért a kormányzat részéről van ilyen szándék ebben. Az a kérdés persze, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, hogy a kormányzatban ez a szándék megvan, de megvan-e a bátorság az esetleges kapacitások átalakításához, hiszen ha egy orvos nem dolgozhat 3 helyen, vagy nem dolgozhat annyit, amennyit, akkor ugyanannyi orvos a legális munkaidő keretben kevesebb helyen tud lenni, azaz bizonyos egészségügyi kapacitásokban lehet ellátási, mármint humán erőforrás hiány.
Világjárvány van, a kórházakban küzdelem, nem csak nálunk, hanem az egész világon mindenhol. A Magyar Orvosi Kamara mit tud ilyenkor mondani a tagoknak?
A kollégáknak meg tudja köszönni azt a hihetetlen áldozatvállalást, és azt, hogy majdnem, hogy azt mondtam, hogy orvosból vannak összerakva. Tehát nem akarom a hallgatóságot azzal terhelni, hogy ugye a március 1-i határidő előtt milyen nyomásnak voltam kitéve, mennyi félelem zúdult rám, kérdés zúdult ránk, hogy akkor mi lesz, aláírjuk, ne írjuk, hogy legyen, mit lehet elérni. Tehát nagyon nagy volt az e körüli pörgés, indokoltan, tehát most ezt mondom. És aztán most, amikor a zöm aláírt, és elindult az új rendszer, akkor most a kollégák alapvetően a járványhelyzettel foglalkoznak, a betegekkel. Tehát valahogy így vagyunk szocializálva, vagy így vagyunk összerakva orvosok és nővérek, bocsánat, mert ez az egészségügyi dolgozókra igaz, nem csak az orvosokra külön, hogy megsértsem őket, mert indokolatlan lenne, hogy most a járványhelyzet uralása a fontos. Ha belegondol abba, hogy mekkora felháborodás volt a kirendelhetőségen a törvény kapcsán, ami ugye arról szólt, hogy nem járványidőben ki lehet a kollégákat rendelni, és ez volt az egyik legnagyobb sérelem a törvénnyel szemben, amit a kamarának sikerült orvosolnia. Most a járványhelyzet alatt egyetlen egy levelet, vagy telefont, vagy semmit nem kapok, ami vitatja annak a jogosultságát, hogy át vannak vezényelve, akár magánszolgáltatásból lesznek bevonva. Tehát a kollégák abszolút érzik a helyzet súlyát, oda teszik magukat teljes erőből, és nagy csak köszönet és tisztelet illeti őket.
De elnök úr, ilyenkor...
Egyébként, bocsánat, ugye a kamara, hogy mit tud még tenni, én azt gondolom, hogy a járvány első szakaszában elkészült a orvosi kamara által készített dokumentumok között biztos, hogy a legfontosabb és legszakszerűbb és legkomolyabb szellemi potenciált felvonmutató termék. Ez a bizonyos életvégi döntésekkel kapcsolatos ajánlása az orvosi kamarának. Hiszen az első hullámban Magyarország a nagyon erős zárás, időben történt erős zárás és a lakossági fegyelem per félelem, de a félelemből szerencsére fegyelem következett, nagyon kis veszteségekkel és terheléssel dúztuk meg az első fázist, de nem lehetett tudni, és a bergamói és egyéb példák alapján nem lehetett kizárni annak az esélyét, hogy Magyarországon is sajnos lesznek olyan helyzetek, ahol dönteni kell, hogy két beteg közül kinél kezdjük el előbb a kezelés, stb., és ebben egy tisztán szakmai alapokon álló objektív mérlegelési sorrenddel tudtuk a kollégák lelki terhét csökkenteni. Szerencsére erre még mindig nem került sor, de ha így halad a járvány, akkor ezt nem lehet kizárni sajnos.
Beteg számára elmagyarázható, hogy mit tartalmaz ez az ajánlás, amikor arról szól a történet, hogy ketten vagyunk, de csak egyikünk kaphat kezelést?
A beteg számára azt lehet elmondani, hogy ez nem a véletlen, nem az ismerettség, nem az, hogy kinek szólnak oda a telefonon, nem az, hogy ki lakik kivel egy utcában, hanem a menthetőség az lesz, ami ebben dönt, és főleg az is nagyon fontos, hogy levenni gépről emiatt senkit nem vesznek le.
Akkor se, ha nincs több gép, és valakinek kellene éppen az, amin egy menthetetlen beteg van?
Nem. Tehát kezelést megszakítani biztos, hogy nem. És mondom, nagyon-nagyon reméljük, hogy ez egy elvi, és azért mondom, hogy ez egy lelki mentség a kollégáknak, hogy ha esetleg oda kerülünk, akkor is tud tisztességesen a saját lelki ismeretét megnyugtatóan és főleg felelősséget vállalhatóan dönteni, de mondom, mi nagyon bízunk abban, hogy erre, hogy ez egy elméleti esély, de a vírus variánsok, az új mutánsok nagyon durva támadása, ezt is kötelesek vagyunk számba venni, mint lehetőséget. De nem akarok itt most a lakosság körében bármilyen pánikot kelteni. Tehát nem arról van szó, hogy itt tartunk már.
Elnök úr, mi volt az eredeti bér célkitűzés? Mert a sajtóban egy 7-800 ezres rezidensi kezdőbér és egy pályavégi 2,4 milliós bér szerepel. Ez a cél? Ez volt?
Mondtam, hogy egy kicsit ilyen szakaszosan, vagy subokban, fellángolásokban ment ez a bérkérdés, nem pedig valamilyen konzekvens dolog kapcsán. Tehát igen, ez az orvosi kamara javaslata volt, amit a kormány elfogadott, de ez az orvosi kamarának a kezdő javaslata volt, amikor azt mondtuk, hogy ugye két cél van. Az egyik, hogy a kollega hálapénz felesleges túlmunka, úgy értem, hogy önkizsákmányoló túlmunka nélkül családjával töltött idő megőrzésével is tudjon olyan életminőséget biztosítani magának, ami egy orvosi létből illően megilleti. A másik cél viszont az volt, hogy legyen valamilyen itthontartó ereje, tehát a külföldi munkaerőpiaci csábítások ellen tudjon védeni. És akkor különböző kutatások azt mondták, hogy mekkora az a különbség, amiért már elindul valaki külföldre, mert ugye 20-30%-ét nem fogja a nyelvét, a családját, a kultúráját valaki itt hagyni, és akkor mi ebből a dologból visszaszámolva azt mondtuk, hogy akkor célozzuk meg az osztrák bér 50%-át.
És ez mert ha most az osztrák bér, ez most az osztrák bér 50%-a?
Majdnem, mert ugye ezt amikor megnéztük az akkori osztrálybér, tehát azóta az osztrálybér ment fejebb, ez a tábla meg nem, de amikor elkészítettük ezt a táblát, mint egy kiindulási pontot, akkor ez volt a metódus, ami szerint ezt a táblát összeraktuk. Természetesen ez is különböző belső szerkezeti problémákkal küzd, amit majd javítani kell, és főleg ez alapbér. Tehát ehhez egy tisztességes pótlékrendszert kell rakni, részint bizonyos szakterületeknek a többlet munkáját, terhét, stb. Elismerni, részint meg kell teremteni a hiány orvoslásának a lehetőségét, és főleg a vezetői pótlékokat meg kell tudni teremteni, mert ugye az mégsem teljesen normális, hogy egy nyugdíjas kor után dolgozó szakrendelőben rendelő kollega lényegesen többet keres, mint egy 50 éves osztályvezető főorvos adott esetben, mert hogy ez a tábla, mint tábla, az életkort, illetve a munkahelyen munkában töltött időt ismeri el, nem egyebet. Az orvosi kamara alapjavaslatában, az első javaslatában egyébként szerepelt még egy oszlop, ami a tudományos fokozattal rendelkezőknek egy magasabb bért adott volna, de sajnos ez sikerült.
3 év alatt fog a rendszer teljes egészében kiépülni, vagy mostantól kezdve, aki belép a pályára, az ezekkel a pénzekkel fog számolni, és aki mondjuk 20 éve a pályán igen. van, az pedig tehát, mostantól 2 milliót kap.
Tehát, abban az értelemben véve 3 év alatt épül fel a rendszer, mert azért még valamit ne felejtsünk el, hogy az, hogy járvány van, nem csak azt jelenti, hogy a terhelés nagy az egészségügyön, és nagy a felelősség, és hasonló kérdések, hanem azt is jelenti, hogy egy nagyon súlyos gazdasági krízis vagy visszaesés van. Tehát a mi bértáblánknak az egy lépcsős megvalósítása az valóban nem lett volna lehetőség, és ebben az értelemben véve valóban 3 év az, ami múlva eléri a kollégák azt a táblát, mindenki a saját korának is, mármint munkában töltött korának megfelelően. Abban viszont a kormány nekünk adott igazat, vagy a mi álláspontunkat foglalta el, vagy fogadta el, hogy ezt nem szabad elszórtan, elaprózva ezt a béremelést megtenni. Tehát ha 33 százalék lett volna, akkor nem lett volna egy nagy lépés, amihez lehet kötni a állampénzügy megszüntetését. Mert hogy miért az első, miért a második, miért a harmadik lépés? Vagy ha főleg ez még tovább aprózódott volna, akkor nem lett volna egy olyan pont, ahol azt mondjuk, hogy rendezve lettek az orvosi fizetések, és innentől kezdve nem kell hálapénzt adni. Meg fogja kapni mindenki ugyanazt az ellátást tisztességgel, nem fog tudni pénzért előnyt venni, de nincs is rá szükség, próbálja ki nyugodtan, mert nincs a hálapénzre szükség. Tehát ehhez kellett egy nagy lépcső, és így egy 75-15-10 így jön ki ez a három lépcsős béremelés.
Elnök úr, a megbeszéléseiken volt szó arról, hogy magasabb bérhez előbb-utóbb valószínűleg magasabb társadalombiztosítási járulék, vagy magasabb adó is kell, hogy kapcsolódjon, mert különben el fog fogyni az erre fordítható pénz.
Az orvosi kamarának nem elsődleges dolga a költségvetés belső struktúrájának a tervezése. Másrészt ugye az magasabb orvosbérek, magasabb járuléka, stb. Az visszamegy a költségvetésbe. Ha azt nézzük, hogy igen, ennek a bérnek a országszintű kigazdálkodása az már egy szabad szemmel látható összeg, akkor azért össze kell vetni azzal a holtteherrel, amit a ágazatnak a akár szétesése, vagy nem megfelelő működése, vagy az okoz a lakosság oldaláról, hogy kicsit több közteher, vagy inkább sokkal sok teher, azzal, nagyobb teher azzal, hogy magánellátásba kell elmenni, ha rendes ellátást akarok. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségügy egy társadalom legfontosabb infrastruktúrája, hiszen az élet, akár életminőség, akár élettartam tekintetében a meghatározó értékünk, és ennek a védelme a GDP-nek azt a pár százalékát, az, hogy most akkor 5,4-ről 6,3-ra megy fel, vagy ilyesmi, ez nem kirívó emelkedés, és ez kigazdálkodható. Látszik az, hogy még most ebben a nagyon kiélezett gazdasági helyzetben is meg tudta lépni ezt a kormány.
Hol kell, hogy legyen a magánszolgáltatók helye Magyarország egészségügyében a kamara szerint?
Az orvosi kamara végig azt az álláspontot képviselte, hogy alapvetően választékbővítő és ne hiánypótló legyen a magánszolgáltatás. Tehát semmi bajunk nincs azzal, hogy ahogy valaki minden más szektorban tud a jövedelme vagy egyéb dolga miatt a saját kedve szerint fogyasztani, vagy szolgáltatásokat igénybe venni, ez miért ne lehetne meg az egészségügyben is. Ugye mi két dolgot szoktunk mondani, annak nem szabad bekövetkeznie, hogy valaki életet vesz a pénzéért, és nem kényelmet, vagy kulturáltabb körülményeket, valamilyen döntési szabadságot, és annak nem szabad bekövetkezni, hogy a más kárára tudom ezt a előnyt megvenni, és ezért nem lehet az, hogy intézményi várólistákon pénzért előzni, vagy ilyesmi.
Magánrendelésben megvizsgált beteget át lehet vinni konkrét ellátásra ma az állami rendszerbe az új szabályozás szerint?
Az új szabályozás szerint nem.
Senkinek?
Senkinek, hiszen új szabályozás, részletszabályozás szintjén nincs, akkor marad a törvény. A törvény kimondja a főszabályt, hogy azt a beteget, akit a magánellátásban kezelt valaki, azt ugyanaz a személy a közellátásban, vagy ahogy mondjam, a TB által finanszírozott ellátásban nem kezelheti tovább. Tehát nem lehet az, hogy a magánellátásban kiszúrok egy beteget, vagy találok egy beteget, és azt mondom neki, hogy tessék bejönni a kórházba, ott majd megoldjuk okosba.
Azt sem lehet akkor, hogy...
A kiskaput akartam becsukni a kormány, és a kormány, a törvény felhatalmazást adott a kormánynak ennek a részletszabályaira, illetve a kivételeknek a megalkotására. Ez a kormányrendelet a mai napig nem született meg. Ebből következik, hogy ma a törvény szövege az érvényes, azaz semmilyen szakmában a szürészetben sem lehetséges ez ma. De azt hiszem, hogy a járvány miatt ez most egy picit felülíródik, mert hogy az egész intézmény struktúra feladatok, a tervezhető ellátásokat értelemszerűen fel kellett függeszteni. Tehát ezért ez most nem annyira éles kérdés ma.
De az nem fordulhat elő, hogy a magánellátásban mondjuk engem ellátó orvos velem együtt besétál a kórházba, és csak mint önkéntes segítő, ő fogja azért megmondani az ott hivatalban lévő orvosnak, hogy merre van az előre?
Azért egy kórházban nem lehet csak úgy besétálni.
Az kollégákról van szó.
Is jog, értem. Ez a jogszabályjal, vagy a törvénnyel, bocsánat, hiszen nem rendeletről van szó, törvénnyel ellentétes. Azt, hogy milyen szigorúsággal tartják és tartatják be ezt, ez nem a kamara kompetenciája. Mi mindenképpen nagyon az önkéntes segítő intézménye ellen vagyunk. Az önkéntes segítő az egyik legnagyobb kockázata a állatpénz továbbélésének, hiszen nem hihető vagy nem életszerű az, hogy valaki tisztán azért, mert ő annyira jó ember, feláll szombat este a vacsoraasztaltól, illetve nem iszik meg egész hétvégén egy pohár bort sem, mert hogy hát ha hívnak, és akkor bemegy, egész éjjel dolgozik a kórházban, és hazamegy másnap, és utána, amikor a beteg megkérdezi, hogy mivel tartozok, azt mondja, semmivel. Hát ez a dolog, ami önkéntes segítő voltam, szeretek önkénteskedni. Ez ugye nem életszerű. Innentől kezdve vagy marad a hálapénz, csak fokozottabban eldugva és titkolózva, mint régen a Merkur szervizbe a soron kívüli autókért, vagy pedig megtalálják azokat a szürkezónás módokat, hogy például a szülés az ingyenes lesz, mert hát önkéntes segítőként természetesen ingyen fogja a szülést vezetni a kollega, de a terhes gondozás díjába építi be azt, amit egyébként hálapénzként kapna. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez nincs rendjén, és főleg az orvosi kamarának az az alapvetése, hogy a bizalom egy nagyon fontos dolog az egészségügyön belül az orvos-beteg kapcsolatban. Tehát ezt mi nem akarjuk felfüggeszteni, lerombolni vagy szétverni, de a távlati vagy középtávú cél, ahova el kell jutni, hogy én a kórházban, az intézményben bízzak, és elhiggyem, hogy protokollszerű működésben ugyanazt az ellátást kapom bárkitől, és nem kell ezért külön megvennem bizonyos személyeket, hogy megkapjam azt, ami nekem jár. Ez a kamara célkitűzése.
Elnök úr, azt látják-e már, hogy ki és milyen alapon fogja azt eldönteni, hogy egy állami alkalmazott orvos a magánegészségügyben is tevékenthethet-e, vagy sem?
Az országos kórház főigazgató erre elég világos és egyértelmű utasítást adott ki. Az a lényeg, hogy le van írva, hogy milyen összeférhetetlenségek vannak, mi az, amit lehet munkaidőben párhuzamosan végezni feladatot, bármilyen furcsa hangzik. Van ilyen, hogy a munkaidőm terhére más munkát tudok végezni, és ez nem szabálytalan, például oktatási tevékenységet. Ugye az nem lehet, hogy majd a klinikán munka után csak este oktatnak, mert hogy nappal kórházban orvosként dolgozik a egyetemi oktató a klinikán, tehát ezek értelmes dolgok, ugyanígy bizonyos tudományos tevékenység, ami összeegyeztethető. És vannak, ahol megvan mondva, hogy kizárólag a ledolgozott munkaidő után lehet, ilyen például a magárendelésen való részvétel, de ennek az egyeztetése, a munkahelyi vezetőnek a feladata. Ő tudja azt, hogy a kollega hogy van beosztva, hánytól akar rendelni. Ezt ugye az országos kórházfő igazgató a diós árokból nem fogja tudni, hogy Berettyóújfaluba akkor tényleg, hogy milyen az időbeosztása annak a kollégának, és milyen a magárendelése. Ezt a helyi munkahelyi vezető hivatott arra, hogy javasolja az engedélykérést, mármint az engedély megadását, tehát ő fog valójában nem dönteni, de a döntésben érdemi javaslatot tenni, mert az országos kórházfő igazgató azt a jelentést tette, hogy ő alapvetően a helyi döntéseket nem fogja felülvizsgálni.
Tehát, hogy mondjuk helyben az a döntés születik, hogy Berettyóújfalu környékén nagy szükség van valamilyen szűrési tevékenységre, amit ott helyben a helyi kapacitás nem tud megcsinálni, mondjuk Debrecenből mehet oda szűrni valaki a munkája után, magánban?
Ugye magában nem fog menni szűrni, hanem akkor másodállásban, mert nem magánellátó fogja ezt a szűrést várhatóan végezni. De azért mondom, hogy ugye megvannak ezek a hierarchiák, hogy mi az, amit ellátási érdekből kell engedélyezni, mi az, amit szabad engedélyezni. Tehát ebben egy tiszta, viszonylag átlátható és értelmes szabályrendszer van.
Az ellátási érdek az egy országosan vett ellátási érdek, vagy mindenki a saját
helyi
területén tehát nézi?
Most nagyon egyszerű példát mondok. Ha komolyan vennénk azt, hogy nincs másodállás lehetőség, akkor például az ifjúság egészségügy jelentős százalékban bedőlne, hiszen óvodaorvos, iskolaorvos, kis településeken általában a házi orvos másodállásban. Ha ezt betiltanánk, akkor hihetetlen bajba lennénk, mert nem lehet egy falusi iskolához önálló iskolaorvost rendelni, nincs is, meg nem is értelmes dolog. Tehát egy csomó ilyen dolog van, amikor ellátási érdek fűződik a másodálláshoz. Ugyanígy vannak olyan szakemberek, patológusok, radiológusok, akik több kórház felé dolgoznak, mert az ő tudásuk olyan, hogy nagyon fontos, de részterületekben zseniálisan jók, akkor neki is csak így van értelme dolgozni. Tehát maguk a rendeletek tudnak észszerűen működni, a valós szükségleteket leképezni, embereken múlik, hogy ezzel élnek, hogy visszaélnek.
A szakellátó állományt, akik nem az orvosok, hanem a nővérek, műtősök, ápolók, gazdasági szakemberek, akikkel együtt működik mondjuk egy intézmény, ezt húzza maga után az orvosokra vonatkozó szabályozás?
Sajnos igen, és sajnos nem. Magyarul. Nagyon köszönöm a kérdést, mert ugye rendkívül fontos az, hogy az orvosi kamarának nem volt álláspontja abban, hogy a kollégák írják-e alá a törvényt, vagy ne. Sokan jöttek felém, hogy buzdítsunk arra, hogy írjuk alá, sokan jöttek azzal, hogy buzdíts arra, hogy ne írjuk alá. Mi mindig azt mondtuk, hogy a kamarának az a dolga, hogy minél tisztességesebb és transzparensebb feltételeket biztosítson, és mindenki a saját élethelyzete alapján dönti el, hogy akkor mit választ. Mert nekünk, orvosoknak, a mérlegnek mind a két serpenyőjében van. Egyik oldalon van egy tisztességes béremelés, másik oldalon pedig vannak kötöttségek, vagy esetleg a egyéb pótlékoknak nem megfelelő emelése. És ezt mindenki eldönti, hogy ő erről mit gondol. De a szakdolgozók, akiket kérdezett, nekik a mérlegnek csak az egyik serpenyőjében van a kirendelhetőség, az ugyanazok a kötöttségek, amik a kollégáknak nehézséget vagy kellemetlenséget okoznak, de a szakdolgozók nem kaptak egy ehhez társuló többletbéremelést. Tehát ezért nehezebb és veszélyesebb a helyzet ott, és ugye még elmaradottabb bérügyben a kiszolgáló technikai műszaki személyzet, mert a szakdolgozók, tehát a nevezzük egyszerűség kedvéért nővéreknek őket, ők egy 3 év óta elhúzódó, mára már kicsit elértéktelenedő béremelési programban azért részt vettek, tehát ott valami történt. Nem azt mondtam, hogy elég, de nem nulla. ugyanakkor meg a kiszolgáló gazdasági technikai személyzet, vagy nem szakszemélyzet, mint műtőségű, stb. Erre központi bérfejlesztés nem volt. Tehát biztos, hogy a kormánynak a következő időben ezeket a feszültségeket kezelnie kell. Én azt gondolom, hogy a bérfeszültség az mindig jó. Magyarul valakinek nagyot kell lépni előre, és akkor kénytelen lesz a többi felzárkózni. Tehát nem baj az, hogy valaki előrelépett, ugyanígy, amikor a nővéreknek volt emelés, és nekünk nem volt, én is azt mondtam, hogy ez jó, mert akkor ez így tarthatatlan, hogyha nem nyúlnak az orvosbérekhez, akkor adott esetben egy nővér többet fog keresni, mint egy kezdő orvos. Tehát ezek olyan feszültségek, amik jó, ha keletkeznek, mert orvosolni kell őket, és a vége az, hogy általában az egészségügyi ágazat stabilabb lesz magasabb vérszínvonallal.
Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.